Nagyon szép jó reggelt, legalábbis itt reggeli hangulatban, amikor a felvételt készítem, és mindenkit üdvözlök napközben, hétközben. Tegnap is visszajelzéseket kaptam, hogy milyen élethelyzetekbe lehetek egy pár embernek az életének része, és ja, már az megtisztelő, hogy valaki arra gondol, hogy egyáltalán bekapcsolja a podcastot, és beengedjen így 20 percre az életébe, a fejébe, a felelősséget viszem is a vállalomon, hogy olyan gondolatokat idézek elő, ami azután segít. Tehát főleg ez a lényeg, hogy pozitívabb legyen a nap.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Amit a tegnap láttunk, nem is a tegnap, hanem így az elmúlt hét és ennek a hétnek az elején, mint forgatókönyvet, az egy lecke. Egy lecke, amit a brit politika kapott a tőkepiactól. És ugye mindennek két oldala van. Az egyik oldalán azt, amit a politika próbált a múlt héten, ez érthető, tehát így a régi ajándék modellekkel szerettek volna dolgokat megoldani. Valójában nem is akarták a problémákat megoldani, hanem adócsökkentéssel és ajándékpénzekkel érthető rövid időre az embereknek segíteni. De ez nem oldja meg a problémát. És ha a sebet csak egyik tapasszal a másikra rá tesszük, és alapjában nem kezeljük a fő okát annak a fájdalomnak, a problémának, akkor ez csak nagyobb lesz. És tudom, hogy egy pár, ez főleg a populisták szeretik felhasználni, hogy a tőkepiacot, az IMF-et, tehát azokat a tőkepiaci erőket vagy kiszorítani, vagy mind mumusokat odaállítani, hogy ők a hibások, hogy akkor az embereknek most nem lehet ajándékokat osztogatni. Tehát ebből a szempontból nézve értem, hogy így rövid időre szeretik megvenni a választókat a politika oldaláról, de a másik oldalán pont ez a transzparencia nagyon fontos, és ez ma más, mint régebb volt, hogy igenis ott a tőkepiac is felteszi azt a kérdést, hogy oké, de ennek ez hogy fog tovább menni? Ennek mi lesz a konzekvenciája? Ez miből lesz finanszírozva? Még egy héttel ezelőtt, ugye a szakmai világban Angliát, mint rossz példát idézték, hogy azt kellene több európai politikus nézze, és azt mondja, hogy oké, ezt a lépést nem tesszük meg, mint Anglia, hogy ajándékokat osztogatunk, aztán jön a tőkepiac, cak, és a font egyik percre a másikra zuhant, a kötvénypiac teljesen kiszáradt, a kamatok robbantak, és akkor jön a központi bank, és azt mondja, hogy jó, hát akkor adok likviditást. Ez nem szabad modell legyen. Tehát ez egy jó példa volt arra, hogy nem szabadna csinálni, és szerencsére, mondjuk ezt, az intellektuális politikai képességre ez nem is lett rábízva, hogy tanulnak ebből, vagy nem, hanem igenis a tőkepiac itt tétre kényszerítette, mert ezen a héten a politika be is jelentette Angliába, hogy nem lesz adócsökkentés, nem lesznek azok a nagy szubvencióprogramok, lesznek, de többet kell vitatni, meg kell nézni, hogy ez hogy van finanszírozva, ha valamit valakinek adunk, akkor ezt honnan vesszük el. Tehát ez szükséges, és ebből a szempontból a rossz példából kvázi egy jó példa lett egy héten belül, hogy azt lehet látni, hogy igenis jó az, hogy a tőkepiac ennyire közel van, és nem olyan egyszerű a politikának lépéseket megtenni. Ez azért érdekes, mert ugye vannak azok az összehasonlítások, hogy az aktuális helyzet az olyan, mint a 2008-as, vagy akár egy páran visszamennek, és azt mondják, hogy az aktuális helyzet hasonlít a 70-es évek végére, a 80-as évek elejére, amikor azt, amit most éppen sokan idéznek, ugye az, amikor Paul Falka megemelte az amerikai kamatot szinte 20%-os szintre. Lényeges különbség a két időszak között, tehát több van, de egy párat csak kiveszek, az egyik, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején az eladósodási szint nem volt azonnal szinten, mint ami ma van. A második, a tőkepiac közelléte a tömegnek, a megértése, az intellektuális háttere a tőkepiachoz nem volt abszolút meg, legalábbis, hogyha Európát vesszük kézbe. Tehát ez két lényeges dolog volt, és az összefüggések is, ugye, hogy mi történik a fiszkális politika és a pénzpolitika között, ez nem volt ennyire látható, mint most. Tehát ezek lényeges különbségek. Persze, hogy ez nem minden jó, ami időközben történt, mert 40 évig, a 80-es évek elejétől a kamatok folyamatosan csökkentek. És abból alakult ki az a romantikus kép, hogy ha kötvényt vásárolok, akkor ebbe nem tud veszteség történni. Miért? A. Az eladósodási szint nem volt magas. És a 80-as években a futamideje az államkötvényeknek az rövidebb volt. Tehát 5 éves, 10 éves max. A csökkenő kamatok miatt a kötvényeknek a futamideje elkezdett nőni. Azért, mert ugye hosszabb futamidővel volt meg a lehetőség nagyobb kamatot kapni. Ennek ugye az volt a hatása, hogy így az 5 éves, 10 éves kötvények az elmúlt 40 évben szinte meg is szűntek államkötvényi szinten, és átkerültek 20-30-100 éves államkötvényekre. Ezért volt több kamat. Ennek a hosszabb futamidőnek megjelent egy olyan erősebb oldala, hogy a csökkenő kamat az árfolyamokat sokkal erősebben emelte, és mindig, amikor a kötvényeknél ugye az árfolyamokról beszélünk, akkor igaza van azoknak, akik azt mondják, hogy a kötvény árfolyam változása engem nem érdekel. Mert én a kötvényt futamidő alatt úgysem fogom eladni, hanem megkapom a kamatot, kivárom a végét, visszakapom a 100%-ot, amit befektettem, és kész. Tehát aki ezt így nézi, ez teljesen igaz. Ha egyes kötvényekkel dolgozik. Ha ez benne van egy kötvény alapba, egy portfólióba, és nézem a számla kivonatomat az év végén, hát akkor persze, hogy a kötvény árfolyam változásokat látom, és ezeket érzem. És ez vezet oda, hogy ugye 2022-ben pillanatnyilag, hogyha megnézzük a számla kivonatokat, akkor a kötvény portfólióknak az idén az árfolyam eredményük olyan mély szinten van, amit nagyon messze vissza kell menjünk, hogy ezt megtaláljuk. Bank of America egy chartba ezt kiértékelte, hogy mikor voltak a kötvényportfólióknak olyan gyenge évei, mint amit az idén látunk, és a legközelebbi ilyen gyenge évet a második világháború után abba az évbe kell keressük, amikor a Marshall Plan létrejött, aztán, hogyha megyünk vissza még a múltba, és keressük, hogy mikor volt még egy hasonló gyenge év, akkor ez a 30-as évek eleje, 20-as évek vége, amikor Anglia az arany fedezetet a font mögött feladta, és aztán, hogyha még egyszer keressünk az elmúlt 100 évben hasonló helyzetet, akkor a Versailles szerződések aláírása, tehát az első világháború végén látunk ilyen helyzeteket. Tehát elég lényeges az, ami a kötvényportfólióban történt, és ezzel visszajövök még egyszer oda, hogy mi változott meg. Tehát az egyik, ami megváltozott, az a futamidők voltak. A második, hogy csökkenő kamatok miatt az árfolyam kilengések nagyobbak voltak, és megnövekedett az eladósodási szint radikálisan. Most nem is tudom, hogy hányszorosára, ezt meg kell nézzem még a következő napokban, hogy a 70-es évek vége óta mostanig mennyire adósodott el a globális világ. Ez azért lényeges, mert aki a múltat nézi, és sokan, akik konzervatívan gondolkoznak, azok szeretnek egy befektetés előtt a múlttal foglalkozni. Tehát mikor van egy befektetési eszköz, akkor nem azt mondják, hogy oké, mi ennek az eszköznek, ennek az iparágnak, milyenek az aktuális számai, és ezekbe a környezetekbe, körülményekbe, amiben benne vagyunk, milyen a kilátás, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy ez eddig mit hozott? És már ez a gondolat, hogy ez eddig mit hozott, Ha emelkedtek az árfolyamok, akkor ez megnyugtató, és akkor azt mondják, hogy oké, akkor ez jó nekem. És sajnos, annak ellenére, hogy jogilag le van mindig írva, hogy a múlt nem a garancia arra, hogy a jövő hogy fog tovább fejlődni, mégis a múltat veszik meg. Mert nincs meg az a fantázia, nincs meg az a nyitottság, hogy azt mondani, oké, a múlt nem érdekel. Azt kell megnézem, hogy mostantól milyen a kilátás, milyenek a paraméterek, milyen a körülmények, hova fejlődhet, erre nyitott kell legyek. Persze erre kell a nyitottság a változásra, kell a nyitottság a transformációra, kell a nyitottság az újra. Tehát a múltat veszik meg. És ez a kötvényeknél azért lényeges, mert ha megnézzük ezt a 40 évet, akkor ebből kialakult ugye ez a romantikus kép. Kamatok vannak, árfolyamnyereség jött pluszba, tehát kvázi tuti biznisz, ebben nem tudok veszteni. És most, 2022-ben nagyon nagy az elazósodási szint, ez valakinek el lett adva, ez benne van a portfóliójában. A kamatok tovább csökkenni nem tudnak. Oké, matematikailag tudnak, ezt láttuk egy pár évet, negatív kamat szintre, de ez egy végleges esemény, ez nem tud végtelenül így tovább menni. És most növekednek a kamatok, és a növekedési dimenzió, és ez a magyarázata annak is, hogy miért annyira katasztrofális a 2022-ben a kötvényportfóliók, mert olyan gyorsan, mint amit az idén látunk, ilyen gyorsan a kamatot a központi bankok, legalábbis az élen a Fed még soha nem emelték. A leggyorsabb kamatemelési ciklus, aminek hasonló nagyon erős romboló hatása volt, ez 1994-ben volt. 94-ben egy év alatt 2%-kal emelkedett a kamat, és ez nagyon erősen annak idején ugyanúgy a kötvénypiacot a padlóra küldte. De ez a gyors dinamika, amit az idén láttunk, ilyen még nem volt soha, és ez az, amire a kötvénypiacok nem voltak felkészülve, és nem szabad elfelejtsük, a kötvényeknek a dimenziója és az összege sokkal-sokkal nagyobb, mint amit eddig így ilyen formában kint láttunk. És most jönnek a jelek abban az irányban, hogy lehűl a gazdaság, és most már a kötvények nem azért csökkennek vissza, mert az infláció csökken és a kamat hatása jó irányba megy, hanem most már a kötvények kezdenek azért csökkenni, mert a recessziónak jönnek a jelei. És ezt egy jó páran még nem tudják elképzelni, hogy ez mi történhet, mert az, hogy egyik napról a másikra vállalatok megállítják a működést, mert egyszerűen vagy nincsen semmi fogyasztás, vagy egyszerűen nem tudják a nyersanyagokat bevásárolni, ez egy olyan dimenzió, amit még nem tudunk elképzelni, de vannak jelek, amik ezt mutatják, hogy ez akár jöhet. Most már az az érzésem, hogy csak a pápa kellene még megjelenjen, és azt mondja, és figyelmeztesse a Fedet, hogy ez a kamatemelési ciklus, ez túl erős, és hogy érdemes egy kicsit ezt fékezni. Most az ENSZ is megjelent, és az ENSZ-nek az egyik kvázi ilyen szervezete, alszervezete figyelmeztette a Fedet, hogy a kamatemelési gyorsaságot érdemes lassítani, mert ha nem, a költsége egy nagyon erős recessziónak sokkal drágább fog lenni, mint hogyha most egyelőre hagynánk azon a szinten, ahol vagyunk. Ebben most már vannak apró pozitív jelek is, az Ausztrál Nemzeti Bank plusz 0,5%-ot jelzett előre, hogy kamatot fog emelni, és csak 0,25 történt meg, tehát ez egy váratlan első lépés volt, ami ugye azt mutatta, hogy lassan a központi bankok most már azt kezdik ezt elfogadni, hogy nem kell ebbe a dimenzióba tovább menni a kamatokkal. Másképp lejárt a harmadik negyed év, és 2022-ben a Standard & Poor's Indexben 3/4 év egymás után negatív volt. Ezt is, ahhoz, hogy összehasonlítsuk a múlttal, nagyon messze vissza kell menjünk, 2008-2009-ben látjuk azt, hogy hasonló helyzet volt, és ezért is van az idézet is néha megjelenik, hogy akkor 2008-2009-es helyzetben vagyunk, csak azért, mert 3/4 év most egymás után ugye negatív volt, ha bár ezt sem lehet teljesen összehasonlítani, mert főleg a szabályzó és a pénzügyi szektor is nagyon sok mindent tanult és megváltoztatott 2008-2009 óta. Az egyik a bankoknak a mérlegébe, ugye a hétvégén Credit Suisse-nek a problémája jelent meg, és itt jöttek egy páran, és mondták egyből, hogy ez lesz akkor a következő Lehman effektus. A Credit Suisse egyedül nem, megtörténhet, hogy problémája van a banknak, de ez azt lehetne inkább mondani, hogy ez menedzsmenti hiba, ami ott történt, és nem egy pénzügyi szektornak a problémája. A Deutsche Banknál is megjelentek hírek, hogy akkor veszélyes a mérleg. Ez is egy menedzsmenti kérdés, és azért nem szabad elfelejtsük, hogy olyan intézmények, ha veszük a Deutsche Bankot is, amely 2008 után is komoly problémákban volt, és próbálja valahogy kikecmeregni magát, hogy tudja kikecmeregni magát, hát nyereséget kellene valahonnan elérjen. A pénzügyi szektornak nagyon nehéz volt az elmúlt években nyereséges lenni, mert nem volt kamatszint, negatív kamatok voltak. Tehát az elmúlt 10 évben csak azért, mert idő telt el, azért minden probléma nem oldódott meg, és hogyha ezek néha így felbukkannak, azért, mert túl radikálisan emelkednek a kamatok, azért nem is kell csodálkozni. De egy lényeges dolog 2008 óta megváltozott, a bankoknak az államosítása annyira egyszerű nem fog lenni még egyszer, mint amit annak idején láttunk. Erre megvannak Európán belül is az új jogszabályok, a paraméterek, és ez jó is, persze az, aki egy nem megfelelő banknál van, annak jobban tetszene, hogyha az államosítanánk, hogyha problémába kerül, de összességében az nem lehet érdekünk, hogy a banki rendszernek a veszteségét mindig szocializáljuk, és áttegyük mindenkinek a vállára. Tehát ez megváltozott, és ez azért is lényeges, mert hogyha pessimista hangulatban van a piac, akkor erről beszéltem egy pár nappal ezelőtt is, hogy nagyon hamar egy hibát el tudok követni, és ezzel a hibával az esetleges ingadozó piacból kimegyek egy olyan szintre, amelyikben sokkal több a problémám, sokkal nagyobb a bizonytalanság. És ezért is hoztam ma a kötvényeket és az eladósodási szintet a témába, mert ha ma valaki bizonytalan, és nem tudja, hogy a cash pozícióját hova parkolja, akkor azon el kell gondolkozzak, hogy ha már valahova a nem befektetett pénzemet, vagy a likviditásomat parkolni szeretném, akkor érdemesebb olyanná parkolni, aki nincs eladósodva, akinek a business modele akár egy recesszióba is működik, ahol az az érzésem, hogy az az iparág, az az üzlet, az az életünknek tovább is része, mint olyan helyre tenni, ahol hatalmas az eladósodás, ígéretekre van felépítve az egész bizniszmodell, nem látom tisztán, hogy a kamatokat honnan termelik ki. Tehát ez az, amivel érdemes foglalkozzak, mint befektető. És hogyha ezt ebből a szempontból tudom megnézni, akkor az aktuális piaci árfolyamokat, persze, hogy más szemszögből látom, mert érzem azt, hogy a mostani árfolyam az sok esetben már nem tükrözi vissza a vállalatoknak a belső értékét. Csak egy példát, ha veszünk, van olyan vállalat, amelyik összefoglal több tőzsdén bejegyzett céget, és az aktuális értéke annak a vállalatnak alacsonyabb, mint az össztőzsdei értéke a leányvállalatainak. Aki benne van a piacban, az sejti, hogy itt a Volkswagenről beszélek, ez most még mindig nem javaslat, csak egy példa, hogyha ma még megnézem a Volkswagennek az árfolyamát, akkor az mennyire alacsony, és ha mellette ott van egy Porsche, ott vannak más leányvállalatok, amelyek ugye tőzsdén bejegyzettek, és hogyha ezeknek a tőzsdei értékét összeszámolom, már a leányvállalatoknak az értéke magasabb, mint az anyavállalatnak az aktuális értéke, tehát kvázi, hogy ezt megveszem, akkor a leányvállalatok mellett az anyavállalatot ingyen megkapom, vagy hogyha az egész iparágat nézem meg, és ezért fontos szerintem újra és újra, hogy itt mi beszélgetünk a podcastban ezekről a témákról, hogy lassan szivárogjanak összefüggések, és higgadtan, nyugodtan tudjuk azt figyelni, kezelni, ami történik, kevesebb legyen a meglepetési faktor, és ne lehessen annyira egyszerűen legalább minket így, akik ebbe a körbe így vannak, és a témákat néha végig gondolják marketing oldaláról behúzni. Még egy név felmerült, és ezzel a mai podcastot be is fejezem. Greg Abel, nem Clark Gable, hanem Greg Abel. A fiataloknak ugye a Clark Gable az nem is mond semmit, akinek Clark Gable valamit mond, az, az el kell gondolkozom, hogy mennyi élettapasztalata van. De a Greg Abel, ő a Berkshire Hathaway-nek a következő CEO-ja, és a tegnap kijött a hír, hogy 68 millió dollár értékben Berkshire részvényt vásárolt meg. Hát ez is egy fantasztikus dimenzió, így reggelizés közben, így a családi asztalnál feleség azt mondja, hogy én a tojásrántottát akkor elkészítem a gyermekeknek, te ma mit csinálsz? És a férje azt mondja, hogy hát én vettem 68 millió dollárért az aktuális cégünknek a részvényét. Ja, érdekes dimenzió. Tehát ő a következő CEO, lehet látni, hogy bízik a business modellbe, és ezért oda investál. Mint mindig, oda van az idő, 20 perc eltelt, ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, és a végén még felhívom a figyelmet, a jövő héten lesz a pécsi a diványbeszélgetés, amelyiket persze, aki Pécs környékén van, az élesbe is részt vehet, lehet jelentkezni, vagy az online felvételre, tehát ott is fog készülni egy héttel később Székesfehérváron, és időközben pedig nap mint nap itt szórakozunk tovább, és örvendek, hogyha holnap is halljuk egymást itt a BFS Kávézatsz podcast alkalmából. Yeah.